A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igét olvasom úgy, amint azt megírva találhatjuk a János írása szerinti szent evangéliumban, a 17. fejezet első 10 versében. Isten beszédét helyet foglalva, figyelmes szívvel hallgassuk. Tehát az Úr igéjét János evangéliumából olvasom a 17. részből, az első 10 vers szerint a következőképpen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Az Úr szentelje meg az ő igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartó is lehessünk. Gyertek szeretteim, ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága Úr Jézus Krisztus, mert kijelentetted magad nekünk. Ez csodálatos, ami szemeink előtt, nem tudunk betelni veled, amikor látunk és szemlélünk téged a te igédből. Látjuk a te természetedet, a te tulajdonságaidat, a kegyelmedet, ahogyan hozzánk viszonyulsz, ahogyan őrzöl minket, ahogyan táplálsz bennünket, ahogyan ígéreteket teszel és azokat betartod, és amikor ezeket megtapasztaljuk, akkor hálaadásra nyílik a szánk. Urunk, kérünk, hogy ahogy könyörögtünk is az énekben, ma is ezt cseleked velünk, hogy álmélkodjunk a te hatalmas dolgaidon, lássunk téged, lássuk azt, hogy te vagy a mi életünk főszereplője, ami megtartunk, ami menedékünk, és megerősödjön benned a hitünk. Kérünk, Urunk, hogy ne a mi bűneinkre való tekintettel cselekedj most velünk, tedd a mi füleinket értővé, hogy a mi gonoszságunk ne akadályozza meg az ige befogadását, és tedd alkalmassá, kérünk, a bűnös emberi ajkakat is, hogy a te igéd megszólaljon, és lelked által megelevenedjen bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk téged, mert te mennyei atyánk vagy, mi pedig gyermekeid. Kérünk, légy itt velünk, és szentelj meg bennünket a te igazságoddal. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 480. dicséretünk 4. versét. Közben a gyerekek kifáradhatnak a számukra elkészített istentiszteleti alkalomra. Mi pedig énekeljük a 480. énekünk 4. versét, 81. Zsoltár dallamát követi. Ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek, felséges neved imádói. Thank you. Szeretett testvéreim, Istennek azt a szent ígét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve, és azt várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megélve találhatjuk a már felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának a 17. fejezetében, a 3. vers szerint. Isten ígét, írott formáját és hirdetett alakját helyet foglalva hallgassuk. Tehát Isten tiszteletünk alapigéjét, János evangélium a 17. részéből olvasom, a 3. vers szerint a következőképpen. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Kedves testvéreim, az egyik legcsodálatosabb ajándék az életünkben, hogy megismerhetjük Istent. Hihetetlen sok minden függ attól, hogy megismerjük-e Istent, vagy pedig vágyunk-e arra, hogy őt egyre mélyebben ismerhessük. Ezért egy nagyon nagy kérdés a hívő életünk számára az, hogy célunk-e Istennek a szeretetét, a kegyelmét, az igazságosságát, a szentségét, és még sorolhatnánk, hogy mennyi tulajdonságát minél mélyebben látni. Életprogramja ez a mi életünknek és a mi mindennapjainknak, hogy vágyunk arra, hogy Istennek ismerjük a gondolkozását, az indítékait, a céljait, és azt, hogy mindezt hogyan valósítja meg. Nagyon fontos számunkra ezen elmerengenünk, elgondolkoznunk, mert először is az nagyon szomorú állapot késztet bennünket erre. Tudniillik az, hogy Isten megismerése nélkül mi elvesztünk. Elvesztünk. Úgy születünk mindannyian, hogy nem ismerjük Istent. És mivel Isten nem ismerjük, ezért az életet, az örök életet sem ismerjük. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy csak akkor van értelme a létezésünknek, akkor van értelme az életünknek, hogyha vele közösségben vagyunk. Hogyha őt ismerjük, és beszélünk hozzá, halljuk az ő hangját, engedelmes a szívünk. Hogyha ez nem így történik, akkor szenvedünk. Ezt láthatjuk a környezetünkben, láthatjuk meg annyi ember életében, sőt a mi életünkben is sokszor, hogyha levesszük a szemünket Istenről, akkor mi történik? Elkezdenünk kínlódni, szenvedni és nyomorúságokat átélni. Isten tehát vele való közösségre hozott bennünket létre, alkotott meg bennünket. Ezért kezdődik úgy a Biblia, hogy miután leírja a gyökereinket, a származásunkat, azt is rendkívül realista módon ecseteli előttünk, hogy milyen állapotba kerültünk, amikor mi ezt az Istent a bűnesetkor elveszítettük. Mi történt akkor, amikor elkezdtünk benne nem bízni, és elkezdtünk neki hátat fordítani? Leírja az embernek ezt a fajta tragédiáját, hogy milyen az, amikor elválasztottunk tőle. Megdöbbentő diagnózist ad Isten, ő maga mondja mindjárt a Biblia első lapjain, a Mózes első könyvének 6. fejezetében, látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Isten nélkül ez az állapotunk, kínlódunk, egy lejtőn van az életünk, és hogyha ez nem változik meg, akkor ennek egy szörnyűséges következménye van. A Biblia logikája szerint, tehát hogyha valaki Istennel közösségben van, akkor az élettel van közösségben. Azt mondja a 36. Zsoltár, hogy nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Isten nélkül, Isten szemében senki sem él, hanem mindenki halott. Nélküle mindenki a halál állapotában van. Ha valaki nem ismeri Istent, az élet forrását nem ismeri meg. Ezért az igazi tragédiája az életünknek nem az, hogyha hazudunk, nem az, hogyha csalunk, nem az, hogyha erkölcsi fertőben leledzünk, nem az az igazi tragédiánk, hogyha tönkre megy a házasságunk, ha elveszítjük a gyerekeinket, hogyha nem tudunk a tükörben nézni, hanem mindennek az a gyökere, hogy elveszítettük az Istennel való kapcsolatunkat. És nélküle tönkretesszük magunkat, tönkretesszük a környezetünket is. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség azt a kifejezést használja az emberre, hogy antróposz, ugye az antropológia az emberrel foglalkozó tudomány is innen jön, és ez azt jelenti, hogy fölfelé néző, felfelé néző Isten úgy teremtett bennünket, hogyha őt szemléljük, vele való közösségünk van, akkor tudjuk őt dicsőíteni, akkor ismerjük meg az igazi boldogságot, akkor lesznek céljaink, akkor tudunk értelmes életet élni. Ha ez nem történik meg, akkor a romlást látjuk csak. Ugye, mint amikor a halat is kiteszik a szárazra, ott egy darabig elvegetál, próbál levegő után kapkodni, de ahogy elkezd kiszáradni a bőre, elveszti a nyálka rétegét, nem tud lélegezni, szépen lassan elpusztul hihetetlen kínok között. Az ember is ilyen, ha nem ismeri Istent, nincs Istennel életközösségben, szépen lassan elpusztul. És amikor valahol nincs ott Isten, akkor ott mindenből a legnagyobb hiány mutatkozik. A legkisebb probléma is gigantikus méretűvé válik. Az emberek keresik a boldogságot Isten nélkül, keresik mindenféle pótlékban, szerelemben, kapcsolatokban, van, aki a munkájában, van, aki a hobbiában, van, aki az önmaga dicsőítésében, és még sorolhatnánk, de mennél jobban úgy érzik, hogy megtalálták Istenen kívül az ő boldogságukat, annál mélyebbre süllyednek, és annál elveszettebb lesz az állapotuk. Isten nélkül nincsen vigasztalásunk, nincsen erőssége a szívünknek. Szoktam néha látni, hogyha elmegyek egy polgári temetésre, hogy ott milyen letargikus az állapot, ugyanazzal a gyászsal, meg fájdalommal mennek oda az emberek, mint amikor egy hív ember is elveszti a szeretét, és ott a szónok mond mindenféle szép szóvirágokat, költőket, írókat idéz, nagy emberi bölcsességeket csattogtat, és a végén az ember szinte még elveszettebb és vigasz nélkülibb, mint mikor a szertartásuk elkezdődött. Beszélgettem egy kollégámmal, hogy még egy idős ember temetésén valahogy az ember átvergődik egy ilyen szörnyű szertartáson, ahol a feltámadás evangéliummal nem ragyog föl, de mit csinálnak ezek, amikor egy kisgyereket temetnek, amikor még fájóbb és szívet tépőbb a szülők, a nagyszülők és az emberek fájdalma ott hagyja őket meg vigasztalatlanul, mert mindenről beszél, csak arról nem, hogy mi a menekülésünk útja, az Úr Jézus. Isten nélkül nem tudunk jól dönteni, nincs mércénk. Ha nem ismerjük Istent, nem tudjuk azt, hogy mi a jó. Nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Nem tudunk hivatást választani. Nem tudunk értelmesen párkapcsolatban, házasságban élni. Ugye erről szól ma az a keresztényeket is elég mélyen kísértő jelenség, hogy mindenki próbálgatja a másikkal, és már csoda az, hogy egy házasság szépen Isten dicsőítő módon zajlik, mert levesszük Istenről a szemünket, és nélküle minden ajándékát tönkretesszük, minden ajándékát meggyalázzuk. Ha nincs ott Isten, olyan az életünk, mint egy viharban hánykódó csónak, és a Biblia ezen bennünket elgondolkoztat. Vágyunk mi az Istennel való közösség ajándékaira, a nem hívő emberek is vágynak az ő ajándékaira, vágynak a szeretetre, vágynak az örömökre, vágynak a gondoskodásra, a megértésre, a vigaszra, a sikerességre, és vágynak arra, hogy nagy dolgokat hozhassanak létre. De Isten azt mondja, hogy mindezek csak akkor lehetségesek, hogyha őt megismerjük is benne az örök életet, mert ezek a vele való közösségnek a következményei, a folyamányai. A legtöbb ember úgy beszél a nyomorúságáról, a gondjáról, a bajáról, hogy azt megpróbálja megmagyarázni, hogy miért történt. Elmegyek valahova valakit meglátogatni, vagy egy családhoz leülök, és általában nem arról beszélnek sajnos, hogy milyen jól megy az életük, mennyire sok jó dolog történik náluk, hanem a siralmaikról és a fájdalmaikról beszélnek. És ezek elég mély tiszteletet ébresztenek, mert tényleg nagyon komoly szenvedéseken mennek át. És azt szoktam leszűrni ezekből a beszélgetésekből, hogy mivel Isten nélkül hánykódik az életük hajója, sokszor még arra se képesek, hogy megértsék az önmaguk szenvedését, hogy minek mi az oka. Nem látják az igazi tragédiát, hogy ezek csak múló dolgok, egyik jön a másikra. Az igazi tragédia az, hogy nem ismerik Jézus Krisztust, az életüknek a gyökerét, és nélküle semmire sincsen garancia. Széthulló házasság, kilátástalan jövő, függőség, leküzdhetetlen betegség, jönnek, mennek ezek a dolgok, de nem látják azt, hogy hova lehet menekülni Jézus Krisztushoz. Ez az igazi tragédia, hogy mi Jézus nélkül jövünk erre a világra, És ez az igazi kegyelem, és Istennek a csodálatos szeretete, hogy őt megismerhetjük, és visszanyerhetjük. Mert a bűnesetben, testvéreim, Krisztust veszítettük el, az örök életet veszítettük el. A Biblia beszél egy nagyon rejtélyes és csodálatos növényről, ott az Édenben, az emberiség életének a hajnalán, az élet fájáról. Az élet fájához mindig oda mehetett Ádám és Éva. Az élet fája szimbolizálta Jézus Krisztust, aki miatt boldogok voltak, aki miatt bővölködhettek, aki miatt szerethették egymást, aki miatt jól működhetett az életük, akivel közösségben lehettek. Szoktuk ugye énekelni, hogy paradicsomnak te szép élő fája, és Isten bárányát látjuk ebben a bibliai leírásban. És amikor a bűneset bekövetkezett, nem mehettek vissza az élet fájához. Elszakadtak Istentől, elszakadtak az örök élettől, beállt a halál, és minden nyomorúság, amit mi is tapasztalunk Ádám és Éva életében. Egy szempillantás alatt mezítelenül érezhették magukat, és ezt nap mint nap fájó tapasztalat, hogy mi is átérezzük, szeretteim. Sokszor belőlünk támadnak a kísértések, mert megromlottunk. Tönkretettük magunkat, és minden gonoszságra hajlamosak vagyunk. Mi is mezítelenül állunk ott Isten előtt, hívő emberekként is minden nap, és látjuk azt, hogy a bűneink mit okoznak. Próbálunk mi is ijedtünkben és szégyenünkben leveleket aggatni magunkra, hogy elpalástoljuk ezt a nyomorúságot. Sokszor hívő emberek is próbálnak más dolgokkal kozmetikázni az életük nyomorúságán, meg elodázni, meg elhajtani és hussantani azokat az állapotokat, amelyekből meg kellene változni, és Isten kegyelmét kéne kérni. De aztán az Úrnak az egyik leggyengébb fuvalata is elég ahhoz, hogy megint mesztelenek legyünk, és ezek a ruhapótlékok lehújjanak rólunk. De az Úr annyira szerette Ádámot és Évát is, az őt már nem ismerő, őt megvetett embereket, hogy felöltöztette őket, így bennünket is. Nem csak ezt a tragikus állapotot írja le az ige a kezdetén, hanem azt is, hogy Isten maga csinált nekik ruhát, és ő öltöztette fel őket, nem hagyta őket magukra ebben a nyomorúságban. És ez egy rendkívül gyengéd kép, szeretteim, mert ez azt festi elénk, mint amikor az apuka lehajol az óvodás gyerekéhez, és felhúzza a cipzárt, mert az képtelen rá, hogy normálisan fölöltözzön, gondoskodik róla. A szeretetével fedezte be őket, hogy ne legyenek mezítelenül, és ő segített rajtuk, hogy ebben a tönkrement világban is valahogy életben maradhassanak. A jelenlétét is megígérte nekik. Ez, szeretteim, átvezet bennünket a mai igénkre, Jézus Krisztus jelenlétére, mert ahhoz, hogy felöltöztethesse a lemesztelenedett embereket az Úr, állatbőrből kellett ruhát készítenie, egy áldozatot kellett neki hoznia, hogy ők újra felöltözhessenek, és ez emlékeztet bennünket arra, hogy mi újra visszatalálhassunk az Úr Jézus, az Úrhoz. Egy áldozatot kellett hozni az Úrnak, a fiát szentelte értünk oda. Szeretteim, mi tehát önmagunktól képtelnek vagyunk arra, hogy Istenhez visszajussunk, hogy őt újra megismerjünk. És amit itt Jézus mond ebben a mai igében, az ő küldetésének a mélyét fedi föl előttünk, azt mondja, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az igaz Istent, az egyedül igaz Istent, és akit ő elküldött, az ő fiát, Jézus Krisztust. Mi magunk nem tudjuk megtalálni az Urat. Képtelnek vagyunk arra, hogy őt megismerjük, hogy a visszavezető úton hazataláljunk, ő jött el, Krisztus, hogy bennünket hazavigyem. És addig, amíg nem fogadjuk el ezt a béke ajánlatot őtőle, addig, amíg nem engedjük azt, hogy ő fölfedje magát előttünk, amíg nem hallgatunk az ő szavára, hogy ő az örök élet, és benne van a megmenekedésünk, addig semmi sem változik az életünkben. Nem ismerjük magunkat sem. Ugye a legtöbb ember önmagát sem ismeri. A Biblia azt mondja, hogy a saját szívünk csap be bennünket. Csalárdabb a szívünk mindennél. Még mi se ismerjük azt, mondja ugye próféta, Jeremiás próféta. Nem tudjuk azt, hogy mire vagyunk képesek. Sokszor visszanézünk valamire, és azt mondja, Uram, ezt én műveltem. Erre képes voltam, ilyen szavakra, ilyen tettekre, ilyen gondolatokra találkoztam egy hívő testvérrel, és azt mondta, hogy sokszor gondolkozik, és a gondolkozása végén elképedve jut eszébe az, hogy mire vagyok én képes, honnan jönnek ezek a gonoszságok az én szívembe, honnan jönnek ezek a kísértések hívő emberként, onnan szeretteim, hogy Isten nélkül mindenre képesek vagyunk, és ezért nagyon fontos, hogy nem magunkra, ne az emberekre hallgassunk, amikor javulást szeretnénk, hanem az Úrra, akinek a megismerése egyedül menthet meg bennünket. A mi mércénk az nagyon alacsony. Ha csak magunkra tekintünk, és nem Istenre, az egyedüli mértékre, akkor nagyon sok mindent jóvá hagyunk a saját életünkbe. A természetnek az üles látszata is nagyon sokszor elég, hogy az igazság helyett ahhoz mérjük a dolgainkat. Mi nagyon sok mindent jóvá hagyunk mások életébe. Sok utálatos dologra rámondjuk az áment, amikor a testvéreket vagy a magunk életét próbáljuk megmérni és meglátni. De ha Isten kijelenti magát, Krisztusban eljön hozzánk, akkor ismerjük meg igazán a nyomorult állapotunkat, és egyben arra, hogy mennyire a kegyelmére vagyunk utalva. Ezért láthatjuk, szeretteim, nem csak azért fontos, hogy megismerjük Istent, mert az elveszettség állapotában vagyunk, hanem azért is, mert magunktól nem vagyunk képesek őt megismerni. Képtelnek vagyunk hazatalálni. Ézsaiás is nagyon sokféle dolgot gondolhatott Istenről. Volt neki egy nagyon komoly Isten ismerete, mielőtt a küldetését elkezdte. Ézsaiás is hirdette az igét, és Ézsaiás is részt vett az Isten tiszteleteken. De amikor színről színre találkozott az Úrral, és megismerte őt a mennyei trónterembe, akkor tört össze az élete, és akkor mondta azt, hogy jaj, nekem elvesztem, mert Izrael szentjével találkoztam. Rálátott az ő életének a nyomorúságaira, és minden ízében, csontjában megítélte őt Istennek a jelleme. Látta az ő szentségét, az ő magasztosságát, az ő fenségét, az ő hatalmát, és magát porszemnek érezte. Látta az ő életét is, látta a nemzetét is, ami őt körülvette, és azt mondta, hogy elvesztem, mert bűnös emberek között lakok, és én is bűnös vagyok. Péterre, amikor ránézett az Úr Jézus a csodálatos halfogás után, Péter is ráébredt arra, hogy kiverül egy csónakba az Istennel, és azt mondta, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péter nem ismerte korábban magát, de amikor Jézus megismertette magát ő vele, és azt, hogy ő miért jött, akkor Péternek igaz lett az önismerete és helyes. Ha nem Istenhez hasonlítunk, akkor nyomban azon kapjuk magunkat, szeretteim, hogy engedményeket teszünk, elkanászodunk és elfajzunk. Ezért nagyon fontos az, hogy megismerjük őt Jézus Krisztus által, az örök életet. Beengedjük őt az életünknek a minden spektrumába, minden részébe. Behívjuk őt a házasságunkba, hogy ő nézzen ott szét, mennyire szeretem a feleségemet, mennyire tudom tisztelni a férjemet, mennyire olvassuk együtt az igét, mennyire tudunk együtt imádkozni, mennyire fontos az, hogy mi az ő benne való hitben neveljük a gyerekeinket, hogy megtanítsuk nekik, hogy ki az élet értelme, kinél van az örök élet, hogy beengedjük őt a pénzügyeinkbe, hogy hogyan osztjuk a dolgainkat, Istent szolgáljuk-e a tőle kapott javainkkal, mennyire gondoskodunk jól a gyermekeinkkel, szánunk-e rájuk időt, és ő vizsgálja meg azt is, hogy milyen a viszonyom a gyülekezetemmel, hogyan viszonyulok ahhoz, szolgálok-e, ott szeretem-e a szenteket, kíváncsi vagyok-e arra, hogy ott mit mond Isten, hogy együtt ismerjük meg őt, meg akarjuk-e ismerni, szeretteim, az Urat, kulcsfontosságú kérdés ez. Egyedül tehát Jézuson keresztül ismerhetjük meg az Urat, és ezt a szívünkbe kell, hogy vésse Isten az ő igéje által, mert ő ezért jött, és ezért küldetett. Ezt mondja magáról. Azért küldetett, hogy nekünk kijelentse az Atyát. Aki őt látta, látta az Atyát. Ez egy megdöbbentő kijelentése az Úr Jézusnak, testvéreim, hogyha őt szemléljük, az ő szavait, az ő tetteit és a cselekedeteit, akkor Isten képével találkozhatunk. Ha Jézusra nézünk, akkor láthatjuk azt, hogy milyen Isten. És ez nem csak János evangéliumában, hanem az egész Bibliában, főleg az Új Szövetségben egy kulcsfontosságú kijelentés, hogy Jézus azért jött, hogy bennünket, Istentől elvadult teremtményeket visszavezessen ő hozzá, megismertesse velünk az Urat. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus nélkül nem lehet hívőnek lenni. Olyan nincsen, hogy én hiszek Istenbe, de nem ismerem Jézust, nem hiszek benne. Nincsen tőle elválasztott hit. Egy megdöbbentő kutatás szerint, felmérés szerint a reformátusoknak a nagy része unitárius, ezt fájó kimondani is, mert amikor megkérdezik tőlük, hogy kicsoda Jézus, akkor hebegnek, habognak, és mondják, hogy a karácsonyszor született Jézuska, aki hozza az ajándékot, ő az, akinek a föltámadására emlékezünk, nem akinek a föltámadásába hiszünk, akinek a föltámadására emlékezünk a húsvétkor, egy ilyen ünnepszerű kellék, és még sorolhatnánk, de hogy ő Istennek a képe, az Atya maga, és az örök élet megadója, ez a legritkább esetben hangzott el a fölmérésekben. Hogy van ez a mi életünkben, szeretteim? Vágyunk-e arra, hogy Jézus megismertesse velünk az Atyát? Mert nélküle nem lehetünk vele közösségben, nem lehet örök életünk. Ő a legilletékesebb abban, hogy nekünk Istenről beszéljen, mert ő ismeri a legjobban az Atyát. Olyan ez, testvéreim, mintha valaki megkérdezi, hogy nekem miről mi a véleményem. Nyilvánvaló a legilletékesebb ebbe a feleségem, hogy nyilatkozzon, mert életközösségben van velem. Ismeri a gondolataimat, tudja, hogy körülbelül miről, mit, hogyan vélekedek, milyen ételeket szeretek, mi az időbeosztásom, milyen gondokkal küszködök, mert életközösségben van velem. És ha meg akarják kérdezni, hogy én milyen vagyok, akkor őt kell megkérdezni. Ha egy bűnös emberi kapcsolatban, a házasságban is így van ez, szeretteim, mennyivel inkább a Szent Háromság Isten személyei között, az Atya és az Úr Jézus között. Mennyivel inkább alkalmas az Úr Jézus arra, aki egy az Atyával, hogy őről a beszéljen nekünk. Nagy kérdés az, szeretteim, hogy mi odafigyelünk-e rá, és amikor Jézus az életről, az örök életről, az ő Atyáról beszél nekünk, akkor drága szavaknak tartjuk-e ezt, vagy pedig valamilyen átkozott közönne szúra a szívünkön, az igehallgatási szokásainkon, a gyülekezet látogatási szokásainkon, egyáltalán amikor ő hozzá beszélünk. Csodának tartjuk-e, és az életünk legfőbb kincsének azt, hogy mi megismerhetjük Istent Jézus Krisztus által. Túl vagyunk egy gyermektáboron, itt is a testvérek, bennem még frissebb az élmény, mert a múlt héten volt, és a szülőkkel, ahogy beszélgetünk, elmondtuk nekik, hogy ez nem egy gyermekmegőrző program, hogy reggeltől estig van hová letenni a gyermeket, hanem itt nekünk az a legfőbb és legszebb célunk, hogy Isten ismeretét csöpögtessük a kis szívükbe az evangéliumi történeteken keresztül, hogy megismerjük a legfőbb kincsüket, az életük értelmét, akiből az élet, az örök élet árad ki, az ő mennyei Atyukat. És hát volt, aki örült ennek, volt, aki kerek szemekkel nézett ránk. Testvéreim, kincse előttünk az, hogy mi megismerhetjük Jézus Krisztust. Sokszor vágyunk nagy embereknek a barátságára, meg a megismerésére. Egy ilyen emberi hivalkodás is, hogy még híreskedünk is azzal, hogy mi kikkel beszélgettünk, kiknek az ismeretét bírjuk, politikusoknak, államférfiaknak, nem tudom, ki járt itt, kivel fogtam kezet, és még sorolhatnánk. De hát kik ezek a személyek az Úrhoz képest, testvéreim? A világ mindenség urához képest. Büszkék vagyunk-e arra, hogy mi Istent ismerhetjük, a világ mindenségnek az alkotóját, a teremtőjét, a fenntartóját, a világ megítélőjét, hogy ő szeret bennünket, hogy vele mély közösségben lehetünk. Milyen választ adunk mi erre? Jézus kijelenti magát, kijelenti nekünk Istent, és azt akarja, hogy megismerjük őt, az egyedül igaz Istent. És itt mind a két szón hangsúly van, az egyedül igaz Istent ismerjük meg. Mi nagyon sok mindent megismerhetünk, nagyon sok ismeretre szert tehetünk, nagyon nagy lehet a lexikális tudásunk, de hogyha az egyedül igaz Isten nem ismerjük Krisztus által, mindez semmit sem ér. Elveszettek vagyunk, a halál állapotában veszteglünk, és a legnagyobb szegénység az osztályrészünk, és a legnagyobb veszély és veszedelem a jövőnk, ha az Atyát nem ismerjük Jézus által. Mondhatjuk, szeretteim, hogy Isten mindent Krisztusba csomagolva ad. Ugye Calvin használta ezt a képet, ezt a kifejezést. Minden ajándékát úgy közli velünk, még az ő megismerésének a lehetőségét is, hogy Jézus Krisztuson keresztül adja nekünk, mint egy csomagon keresztül, egy ajándékon keresztül az ő fiára bízta azt, hogy megismertesse az ő nevét az emberekkel. És Jézus, amikor a küldetéséről beszél, akkor ezt jelöli meg a legelső helyen, hogy bizonyságot tesz nekünk az atyáról. Az Úr azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. A figyelmünket, a világmindenség figyelmét és közt a mi figyelmünket is szüntelenül Jézusra irányítja az atya, mert ha Jézust hallgatjuk, akkor őt magát hallgatjuk, és az életet csöpögteti belénk az ő igéjén keresztül. Nekünk nem elképzelnünk kell, hogy milyen Isten. Ez is egy nagyon nagy hajlam bennünk, egy állandó ösztön, egy állandó kísértés, hogy mi nekünk legyenek gondolataink, hogy szerintem milyen az Isten. Nagyon sokan elképzelik, hogy szerintük milyen az Isten, használják is ezt a nevet, tulajdonnevet, hogy Isten, meg Jézus. De vajon azt az Istent értik-e mögötte, aki magát a Bibliában Krisztus által kijelentette? Mondta egy lelkész, hogy Magyarországon van 10 millió teológus, mert mindenkinek megvan a véleménye, hogy milyen az Isten, hogy ki az Isten. Szerintem milyen az Isten, szerintem vallást bír a legtöbb ember, és nem veszik a fáradtságot, hogy kinyitsák a Bibliát, ahol ő beszél magáról, ahol Krisztus elmondja, hogy na ilyen az Isten, ilyen a szeretete, ilyen a szentsége, ilyen az igazsága. Itt ő elmondja, hogy honnan származunk, merre felé tartunk, mi vár ránk, mit kell tennünk, hogy megmeneküljünk. És elmondja azt is, hogy hogyan akar az életünkben ott lenni minden nap. Jézus tudja nekünk elmondani, hogy milyen Isten. És nagyon fontos, hogy a mi gondolkodásunk is egyre inkább erre nevelődjön, hogy az ige szerint alakuljon a vélekedésünk. Nagyon fontos, hogy gondolkodjunk és elmélkedjünk az Úrnak a tulajdonságain, a tökéletességein, de nagyon fontos az is, hogy az ige medre szerint történjen mindez. A gyülekezeti életünk is, az egyéni életünk is, mindent az ige szerint, az igaz Isten ismeret szerint rendezzünk be, szeretteim, Jézusra figyelve. A gyerekeknek megpróbáltuk ezt elmagyarázni, hogy hogyan kerülhetnek közösségbe az atyával és az örök élettel, és találtunk egy nagyon jó szemléltetést. Két széket helyeztünk egymással szembe. Az egyikre odállítottuk az egyik kiszemelt lurkót, a másik székre pedig azt mondtuk, hogy ott van Isten, jelképes értelemben, próbálj meg átjutni oda. Pont annyira volt a távol a két szék egymástól, hogy nem lehetett átjutni. A szabály az volt, hogy a padlót nem lehet megérinteni, nem tudott átugrani, nem volt ott kötél, hogy átcsimpaszkodjon, semmilyen emberi lehetősége nem volt arra, hogy az egyik pontból a másikba átjusson. És a végén feladta, csapkodta a térdét, minden baja volt, tehát ez lehetetlen, hogyan kérhet ilyet Gábor bácsi, vagy Margó néni. És akkor megkértük egy nagyobb gyereket, egy nagyobb pacák gyereket, aki elbírja ezt a hátát, hogy gyere ide, te leszel Jézus, fogd meg őt, és megtennéd, hogy átviszed a másik helyre. Oda ment, és egy könnyed mozdulattal fölnyavábolta azt a kislányt, és átsétált vele a másik helyre. Ilyen Jézus, szeretteim, ő kijelenti nekünk az atyát, ő képes arra, hogy bennünket hazavigyen. Az ő arcán világol Istennek az ismerete. Ő az, aki meg tudja menteni az életünket. Mert azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. Nagyon nagy ajándék ez, szeretteim, hogyha megértjük ezt a szót, ezt az igét, és mert még nem késő, addig hívjuk Jézust, hogy tegye mindezt meg. Megint Calvinra utalva azt mondta, hogy Jézus, mint egy Isten, mint egy Krisztusban tárja ki elénk a karjait, hogy hazatérjünk hozzá, és hazahívjon bennünket. Kérjük-e Jézust, hogy így legyen ott a mi életünkben. Tovább haladva, szeretteim, nem csak azért kell megismernünk tehát Isten, mert elveszett az állapotunk, mert nélküle nem jutunk el soha helyes önismeretre, mert csak ő tudja kijelenteni nekünk az Urat, hanem azért is, mert akkor tudjuk az Urat dicsőíteni, akkor tudjuk őt szolgálni, ha őt ismerjük. Ha őt ismerjük. Senki sem vitatkozik azzal a ténnyel, hogy azt az embert tudjuk szeretni, akit ismerünk. Minél mélyebben ismerünk valakit, mennél több szebb tulajdonságára derül fény, mennél több módon tapasztalunk jót a másikról, annál inkább ragaszkodunk hozzá. Ugye az igazi házasságokról mondják azt, hogy egy csodálatos megismerési folyamat, hát az Úr szeretetében, az Úr kegyelmében egyre inkább megismerik egymást a házas felek, és egyre inkább hálásak egymásért. Hát mennyivel inkább így van ez szeretteim az Úrral szembe. A híve ember minél inkább megismeri Istent, az ő terveit, az ő magasztosságát, az evangéliumnak a mélységét, annál nagyobb hála és álmélkodás lesz az osztály része az életében. És hogyha ez megtörténik, akkor tudjuk őt igazán szolgálni is. Egyrészt, mert tudjuk a mit, tudjuk azt, hogy mi a feladatunk, mit vár tőlünk, mert megismertük őt, kijelentette magát nekünk. Másrészt pedig, mivel gyönyörködünk benne és szeretjük őt, egyre inkább ez motiválja minden tettünket és minden cselekedetünket. Ezért egyre inkább őhozzá menekülünk. Onnan lehet az igazán hívőket megismerni, hogy egyre inkább, ezt a szót használom, elnézést, ha valaki megbotránkozik, habzsolja Isten ismeretét, egyre inkább be akar vele töltekezni, és egyre inkább neki akarja szentelni az életét. A nyomorúságban is ő hozzáfut, minden gondolata ő, mindent a szeretetből tesz. Ezért értjük, testvéreim, hogy mennyire fontos őt ismernünk, mennyire fontos ismerni őt, hogy számíthassunk rá. Az egyik apuka egy megdöbbentő eseményt osztott meg egyszer. A kislányának az iskolába való elindítása az ő feladata volt az egyik nap, és felöltözött már, megreggelizett, minden rendben volt, már el kellett volna, hogy induljanak. Ahol ők laktak, ott busz hordta és szedte össze a gyerekeket az iskolába, de a cipőjét még nem vette föl. Kint már dudált a busz, a többi gyerek ott integetett, ő pedig elkapta a cipőjét, főúszta a lábára, és hát nem régen tanulta meg, hogy hogy kell cipőfűzőt kötni, megpróbálkozott vele egyedül. Gondolta, hogy néhány rutinos mozdulattal beköti a cipőjét. Ez az apró feladat is egyre bonyolultabbá vált számára. Kint dudáltak, az idő ketyegett, egyre jobban kapkodott, megijedt. Nagy görcs lett belőle, nem tudta kibogozni. És az apuka pedig csak ott állt mellette némán, és azt várta, hogy mikor szólítja meg őt a kislánya. Bármikor lehajolhatott volna hozzá, bármikor segíthetett volna, de a kislánya végén már zokogásba tört ki, mert annyira megijedt, és annyira aggódott, hogy le fogja késni a buszt. Elgondolkozott azon, hogy mennyire így van ez a felnőtt hívők életében is. Az Úr mindig ott van velünk, Krisztusban ismerhető, közel van hozzánk. Az igéje által megtanítja azt, hogy ő kicsoda, megismerhető, és meg akarjuk-e ismerni, testvéreim, élünk ezzel a lehetőséggel, egyből nála kezdjük-e, vagy pedig a végén nálunk is zokogásba törnek ki a dolgok, meg csapkolódásokba, átkozó szitkozódásokba, keserűségbe, vagy pedig mi is mindent az Úrral akarunk kezdeni. Az ige nagyon sokszor felszólít bennünket arra, hogy ismerjük meg Istent, lássuk az ő szeretetét. Lássuk azt, hogy hogyan szokott tenni a gyermekeivel. Lássuk azt, hogy mire volt képes azért, hogy velünk közösségbe lehessen. Lássuk azt, hogy ő mennyire ragaszkodik hozzánk. Pál azt írja az efézusiaknak, hogy azt kívánja, hogy megismerjék a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. János az első levelében azért könyörög, és azt helyezi a gyülekezet szívére, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét. És Péter is azt mondja, hogy adassék kegyelem és békesség nektek bőségesen Istennek, és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésébe. Nem sorolom fel az összes igét, több tucat van, a konkordancia szerint is. A Biblia léptennyomon erre szólít föl bennünket, hív embereket is, hogy ismerjük meg egyre mélyebben Istent. Nem hiába van ez így, testvéreim, mert nem tudunk Isten nélkül lélegezni, nem tudunk Isten nélkül élni. Nem függetleníthetjük magunkat őtőle, csak vele lesz az életünk teljes. Meneküljünk Istenhez, akit Krisztusban megismerhetünk. Láthatjuk, okunk van erre. Először is, mert nélküle elveszettek vagyunk, nincs meg bennünk az élet, az örök élet. Másodszor, mert nélküle nem tudjuk magunkat megismerni, nem értjük meg az életünket, nem tudjuk vezetni az életünket, nem tudunk szolgálni neki. Harmadszor ismerjük meg Istent, akit egyedül Jézus Krisztus jelenthet ki nekünk. Krisztuson keresztül van hozzá menetelünk, és ez egy nagy ajándék, ez egy drága kincs, szeretteim. Végül pedig láthattuk azt is, meg kell ismernünk Istent, mert nélküle, ha nem ismerjük Istent, egyre mélyebben nem tudjuk őt dicsőíteni, nem tudunk neki hálát adni, nem tudunk neki szolgálni, és nem tudjuk magasztalni az ő nevét. Adja ő, hogy gazdagodjunk az ő megismerésében, az egyedül igaz Istennek a megismerésében, Jézus Krisztus által, aki azért küldetett, hogy őt kijelentse nekünk, és benne bőségünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Urunk, hogy minden forrásunk belőled fakadhat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te megkerestél bennünket, elveszetteket, tőled elvadult embereket, és hazavezettél minket, lázadókat. Köszönjük ezt a mennyei kincset, ezt az ajándékot, az evangélium világosságát, hogy te ezt a szívünkre helyezted. És köszönjük azt, hogy te általad lehet részünk az örök életben. Ha téged megismerünk, akkor a jövőnket ismerjük meg, a bűn nélküli állapotot a mennyekben, és a te atyádat dicsőítő ajándékot. Köszönjük azt, hogy ezt ma is hirdettetted közöttünk. Köszönjük azt, hogy te újra és újra elvonultatod ennek a dicsőségét a mi szemeink előtt. És látod azt, hogy mi mennyire mélyre tudunk süllyedni, úgy, hogy nem ismerünk téged, hogy nem vagyunk kíváncsiak rád, hogy nincs ott a vágy a szívünkbe, hogy téged meglássunk, és rajtad elmélkedve gyönyörködhessünk. Látod azt, Urunk, hogy mennyiszer hoztunk rossz döntéseket, mekkora fájdalmakat okoztunk másoknak. Mennyi szenvedés járt a nyomunkban, mert nem ismertünk téged, vagy nem hallgattunk rád. Bocsáss meg, kérünk, ezeket a bűnöket, és add a te világosságodat, add a te igéd világosságát, hogy annál egyre nagyobbnak láthassuk a te kegyelmedet, magunkat pedig egyre inkább porszemenként láthassuk. És így értékeljük azt, hogy te eljöttél, és közösségre léptél velünk. Urunk, kérünk, te adj hitre jutásokat, hogy minél többen felismerjük, az életük tragédiája igazán az, hogy veled nincsenek közösségben. És kérünk, hogy akik már elfogadtak téged, te erősítsd meg őket, hogy a te igéddel betöltekezve láthassák a te csodáidat, a te dicsőségedet. Köszönjük azt, Urunk, hogy te ezt meg tudod cselekedni, és meg is akarod cselekedni a mi életünkben. Kérünk alázatban, tégy így közöttünk. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik szenvedésekben vannak, azokért, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, azokért, akik levették a szemüket rólad, és ezért fáj most nekik minden, az élet terhe is. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a fájdalmakat hordozókért, a betegségekben küszködőkért. Imádkozunk a romló házasságokért, a házasságon kívül felnövekvő gyerekekért. Te jelents ki magad nékik, és te adjál békességet, szeretetet az ő szívükbe is Krisztus által. És drága Urunk, azért is könyörgünk, hogy te áld meg azokat a fiatal párokat is, akiknek a közelmúltban és tegnap is összekötetett az életük, szövetséget kötöttek előtted. Te add, hogy ez egy példa lehessen a te dicsőségedre, a gyülekezetben és minden ember előtt. Köszönjük, Urunk, hogy te áldod meg azokat is, akik most nem lehetnek itt, vagy úton vannak, vagy a pihenésüket töltik. Te vagy mindannyiunk őriző pásztora. Benned bízhatunk, mert te sohasem hagysz el bennünket. Te vagy a hűség és az igazság. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Krisztus Jézust.